Nem felé módosították idei növekedési várakozásukat a CIP bank elemzői. Tavaly év végén még 2%-os bővülést vártak erre az évre. Most már úgy látják, 1%-os lehet a hazai GDP növekedése, mondta az Inforádiónak a pénzintézet vezető elemzője. Rippon Mariant az ár és top hosszabb távú hatásairól is kérdeztem.
Nagyon turbulensen indult ez az év a globális piacokon is, és az új amerikai adminisztrációnak a kereskedelempolitikai lépései, azok minden nagy gazdaságban és hazánkban is drasztikusan átrajzolták az idei év növekedési képét. Mi tavaly december végén 2025-re 2%-os GDP növekedést prognosztizáltunk Magyarországra, amit először 1,5%-ra, a második előrejelzési körben pedig 1,1%-ra korrigáltunk. Ebben a korrekcióban nyilvánvalóan a kereskedelmi háborúnak a negatív hatása játszik szerepet, illetve az első negyedéves minden várakozást alulmúlóan gyenge GDP adat.
Mi az, ami megtámogathatja a növekedést, még ezt a szerény mértékű növekedést is, illetve mi az, ami lehúzhatja?
Én azt gondolom, hogy a GDP termelési oldalán az ipartól pozitív hozzájárulásra idén nem számíthatunk, és az építőiparban sem várunk ki magaslóan jó teljesítményt. Az ipar minden bizonnyal a nagyon gyenge külső keresletnek köszönhetően az idei évben is negatívan járul majd hozzá a GDP növekedéshez, tehát ez már a harmadik év lesz, amikor az ipari termelés éves szinten csökkenni fog. Felhasználási oldalon a fogyasztás lehet az egyetlen egy igazán komoly motorja a növekedésnek, amit a termelési oldalon a szolgáltatásoknak a pozitív növekedési ütemében fog majd megjelenni. A háztartásoknak a fundamentumai továbbra is erősek. A gyenge növekedés ellenére a munkaerőpiac stabil, relatíve alacsony a munkanélküliségi ráta, illetve dinamikusan nőnek a keresetek is, ami az inflációval egyetemben egy pozitív reálbér dinamikát fog eredményezni. Emellett a háztartási szektorban továbbra is nagyon magas a megtakarítás állomány, ami szintén támasztathat a fogyasztásnak, tehát egy stabil, nem nagyon-nagyon erős, de stabil fogyasztás bővülésre számolunk. Ahol viszont negatívak a kilátások, az a beruházások területe. A beruházások esetében azt gondoljuk, hogy idén sem várható egy pozitív fordulat. Itt érdemben lefele korrigáltuk egyébként az előrejelzésünket, és ma úgy látjuk, hogy 2025-ben is csökkenhetnek a nemzetgazdasági beruházások. Itt nyilvánvalóan a külső környezet változásának is nagy szerepe van, hiszen rendkívül bizonytalanok a globális növekedési kilátások, szintén az amerikai kereskedelempolitikai lépéseknek köszönhetően, ami nagyon sok vállalatot arra késztethet, hogy felfüggessze, elhalassza a beruházásait. Magyarul visszalépnek, várnak, és nem vágnak bele komolyabb beruházásokba, amíg nem tisztul ez a kép. Emellett az állami beruházások esetében nyilván a költségvetésnek a nagyon-nagyon korlátozott mozgástere is egy korlátozó tényező, és hát az EU források is igazán hiányoznak a magyar gazdaságból, hiszen az elmúlt években azért az állami beruházások és a lehívott EU források nagyon szorosan együtt mozogtak.
Az inflációval kapcsolatban milyen várakozásaik vannak? Ugye március 17-től él az ár és top szabályozás, amely kiterjesztetten ugye újabb termékeket is májusban ebbe a körbe bevont. Van-e ennek valódi hatása a fogyasztójára, kalkulására, illetve hát az inflációs adatra?
Átmenetileg természetesen hatnak ezek az ár és sapkák. Részben ez az oka annak, hogy a decemberi előrejelzésünket az inflációra vonatkozóan lefele korrigáltuk. A másik oka negatív revízió mögött az a külső környezetnek a változása. Itt elsősorban a globális energiahordozó áraknak a mérséklődését kell kiemelnünk, ami ugye a hazai üzemanyagárakban nagyon-nagyon gyorsan és erőteljesen átgyűrűzött. Tehát az üzemanyagok esetében egy korábban vártnál alacsonyabb árdinamika várható, miközben az ár és sapkák, a már kiterjesztett ár és sapkák is egy néhány 10%-ponttal átmenetileg lejjebb húzzák az inflációt. E két hatás eredményeképpen azt gondoljuk, hogy az idei évben az éves átlagos infláció az 4,5% körül alakulhat. Ez magasabb, mint a tavalyi éves átlagos infláció, de alacsonyabb, mint amire decemberben számítottunk. Az ár és sapkáknak a hatása viszont átmeneti, addig hatnak, ameddig érvényben vannak az ár és sapkák. Ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan van egy bizonytalanság, hogy mikor és milyen ütemezésben vezetik ki. A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a különböző ársapkák kivezetése, a kivezetés után megemeli majd az inflációt, de jelenleg ezzel előrejelzésünkben még nem kalkulálunk, mert mi alapforgatókönyvünk azzal számol, hogy 2026 tavaszáig ezek az ársapkák azért érvényben maradnak.
Ezeknek a versenypiacot, vagy a piacgazdaságot torzító beavatkozásoknak milyen hatásai lehetnek a gazdaság működésére?
Én azt gondolom, hogy középtávon a vállalatokat, a gazdasági élet szereplőit nagy mértékben zavarja az, hogyha kiszámíthatatlan az adózási, jogi, jogszabályi, szabályozási környezet. Ez megnehezíti a tervezést, megnehezíti a fejlesztéseket, visszafoghatja a beruházásokat. Tehát középtávon a nagyon-nagyon sok állami beavatkozás és a piaci mechanizmusoknak a gyengülése, az rombolhatja a potenciális növekedési ütemünket.
Trippon Mariant, a CIP vezető elemzőjét hallották. Az idei évre 1,1%-ra mérsékelték növekedési várakozásukat az MBH Bank elemzői is. Az MBH elemzési centrumának igazgatója az Inforádiónak elmondta, a vámháború kockázatai erősen korlátozzák a hazai növekedési kilátásokat, emellett pedig az európai gazdasági élénkítés kedvező hatásai sem jelentkeznek még idén, ennek hatása inkább 2026-ban várható. Árok Szálási Zoltánnal beszélgettem.
A beérkező adatoknak és ugye a vámháború körüli fejleményeknek köszönhető, hogy nekünk is lejjebb kellett vennünk a növekedési várakozásunkat erre az évre, ez most 1,1%-os lett. Viszont arra számítunk, hogy jövő évben azért ennél jobb növekedést produkálhat majd a magyar gazdaság. Emögött egyébként az elsődleges pillér az a fogyasztás lehet, az idei évi növekedés és a fogyasztás húzhatja felfelé, viszont egyelőre azt gondoljuk, hogy idén még a beruházások összességében vissza fogják fogni a növekedést, és az ipari termelés sem idén fog még meglódulni, hanem inkább jövőre várjuk ezt.
Jövőre milyen számokat produkálhat a gazdaság?
Jövőre azt gondoljuk, hogy a 3%-ot meghaladó ütemben nőhet a magyar gazdasági teljesítmény, 3,5%-ra számítunk. Ez azonban az kell, hogy az európai gazdaság is tényleg most már jobban magára találjon. Ebben segít az, hogy Európában és különösen Németországban egy költségvetési élénkítés az, ami várható, ugye a nagyobb költekezés pedig segíthet Magyarországnak is. Ami még nagyon fontos, hogy Magyarország az elmúlt években ugye autóipari beruházások indultak be, ezek igazán majd jövőre fordulatnak termővé azt gondoljuk, és már ugye ez is egy késés, tehát korábban arra lehetett számítani, hogy már idén, most arra gondolunk, hogy ez inkább jövőre lehet hatással a magyar növekedésre, de ez segítheti termelési export oldalról a gazdaságot, fogyasztás pedig ugye a felhasználási oldalról, és jövőre azt gondoljuk, hogy azért már a beruházások is enyhén pozitívan járulhatnak hozzá a növekedéshez, és így már azért 3% fölötti növekedés kijöhet a magyar gazdaságból.
Ugye sajtóbeszélgetésen is elhangzott, hogy jövőre ez a növekedés úgy valósulhat meg az elemzők számítása szerint, hogy egyelőre nem érkeznek továbbra sem uniós források Magyarországra, ugyanakkor Európa előtt pedig ott vannak azok az iparban jelentkező, vagy a gazdaságban jelentkező szerkezeti problémák is, amelyeket meg kell oldani. Mindezek ellenére valósulhat meg 2026-ban ez a növekedés?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye az európai gazdasági problémáknak azt gondolom, hogy több lába van. Az egyik ez a strukturális probléma, ami tényleg nem oldható meg egyik napról a másikra, és ott nem is várjuk, hogy a jövő évben jelentős javulás legyen. De azért azt gondoljuk, hogy ez a fajta élénkítés, ami Európában beindul, azért segíteni fogja a belső felhasználást Európa szerte, és azért ez Magyarországot is húzni fogja felfelé, ami a külső keresletet illeti. Ugye azt már látjuk a magyar gazdaságban, hogy a fogyasztásláb az relatíve jól alakult, már tavaly is, és az idei évben is hasonlóan jó teljesítményre számítunk. Jövőre ez egy kicsikét még jobb lehet, ugye azért a kormányzat is minimálisan, de valamennyire érénkít, tehát ugye jövőre azért lesz eszi a csökkentés, családi adó kedvezmények, akár a fegyverpénz, ezek azért a fogyasztást erősíthetik, és hogyha a beruházások nem fogják már vissza a növekedés, nem egy picikét segíthetik, akkor ebből a 3% fölötti növekedés szerintem kipottyanhat. A hosszú távú strukturális problémák azok viszont valóban ott vannak. Nem látni egyelőre, hogy ez hogy tudja a kontinens jól megoldani, gyorsan ezt nem lehet megoldani, de hogyha az is megoldódna egy csapásra, akkor nem 3, hanem akár 4% fölött is nőhetne a magyar gazdaság, azt viszont egyelőre azért nem várnánk mi sem.
Árok Szálási Zoltánt, az MBH elemzési centrumának igazgatóját hallották. Márciusban már csak 8,5%-kal nőttek a bruttó bérek Magyarországon. A KSH adatai szerint a nettó átlagkereset 490.400 forint volt ebben a hónapban, a nettó mediánbér pedig 382.000 forint, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
A keresetek növekedésének lassulásáról beszélhetünk az elmúlt hónapokban. Márciusban is folytatódott ez a trend. 8,5%-kal tudtak nőni a bruttó keresetek Magyarországon. Tehát egyre inkább az látszik, hogy búcsút mondhatunk annak az időszaknak, amikor 10% feletti kétszemjegyű béremelkedési ütem volt Magyarországon. Ez a legfrissebb adat, ez a 8,5% egyben azt is jelenti, hogy utoljára 2021-ben volt ilyen alacsony szintű a béremelkedési ütem.
Hogyha konkrétan nézzük a bruttó és a nettó összegeket, akkor mennyi volt a bruttó átlagkereset ebben a hónapban, mennyi volt a nettó átlagkereset, illetve mennyi volt a nettó medián kereset?
A bruttó átlagkereset 714.000 forint volt, míg a nettó 490.000 forinton alakult. Ezt érdemes megjegyezni, hogy alapvetően a dolgozóknak körülbelül a kétharmada az kevesebb pénzt keres, mint az átlagkereset, és a fizetésüket sokkal jobban megragadja a mediánkereset, hiszen a mediánkeresetnél az emberek fele többet, a másik fele pedig kevesebbet keres. A bruttó mediánbér 550.000 forint volt márciusban, a nettó pedig 381.700 forint. Tehát én azt gondolom, hogy ez az az összeg, amihez így közelebb áll az átlagembernek a pénztárcája.
A reálkeresetek hogyan alakultak ebben a hónapban? Ugye már áprilisban csökkent az infláció, de márciusban még azért nem volt az ár és topnak jelentősebb hatása az inflációs adatra.
Azt látjuk alapvetően, hogy a reálkereseteknek a növekedési üteme az idei évben jelentős mértékben lassult. Ugye márciusban 3,5%-kal nőttek a reálbérek, ez hasonló volt a februári adathoz. De alapvetően azt látjuk, hogy a bérek növekedési ütemének a lassulása az negatív tényező a reálkeresetek szempontjából, és márciusban az infláció az még csak kismértékben csökkent, és ez a hatás ez nem volt elegendő ahhoz, hogy a reálbérek gyorsabban nőjenek. Azt tudjuk, hogy a kormányzatnak az a célja, hogy valahol 5% közelében akörül alakuljon a reálkeresetnek a növekedési üteme. Az elmúlt hónapokban elmaradtunk ettől a szinttől, és a gazdasági kilátások, a gazdasági helyzet alapján azt tudjuk mondani, hogy nagyon valószínű, hogy a következő hónapok is inkább 3-4% körüli reálkereset növekedést tudnak majd hozni Magyarországon.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Idén május 1-től minden magyarországi kereskedelmi bank elfogadja hitelt célként a legrosszabb energetikai besorolású lakóingatlanokat a használt lakások vásárlására felvett jelzálog hitelek esetén, hívta fel a figyelmet a money.hu. A szakportál vezetője elmondta, elképzelhető azonban, hogy az ilyen ingatlanoknál nagyobb önerőt kérnek a pénzintézetek. Korponai Leventét kérdeztem.
Május 1-től egységesedett valójában a banki gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy már több bank korábban is hitelezte a legrosszabb energetikai besorolású, ezt az I besorolású ingatlanokat. Viszont május 1-től most már minden nagy bank ad ezekre az ingatlanokra hitelt. Ez alapvetően azoknak a jelent könnyebbséget, akik az elérhetőbb áru, akár a korszerűtlenebb ingatlanok piacán keresnek otthont, hiszen egyébként ezeknek az ingatlanoknak elég nagy a piaca. 2023-ban csak az ingatlanok 35%-a számított korszerűnek vagy jobbnak, és 46%-a volt átlagos vagy annál rosszabb besorolású. Nyilván ezek az ingatlanok, amik rosszabb energetikai besorolásúak, ezek jellemzően megengedhetőbb áron kerülnek a piacra, és ez könnyebbséget adhat sok hitel előtt álló vásárlónak.
Ez egyben azt is hozhatja majd, hogy lendületet kaphat a jelzálog hitelezés?
Azt gondolom, hogy a jelzálog hitelezés piac az egyébként most már egészen normalizálódott az elmúlt évekhez képest, úgyhogy nem gondolom, hogy ez a döntés most nagy lendületet hozna, de mindenképpen könnyebbséget jelent egy olyan rétegnek, akik a korszerűtlenebb ingatlanokat keresik.
Bármilyen feltételhez kötik-e ezeknél az ingatlanoknál a hitel felvételét, tehát például kell-e a vevőnek korszerűsíteni, vagy nincs ilyen megkötöttség?
Bankonként elterjedő a gyakorlat azt illetően, hogy mi mik a feltételek. Egyébként olyan feltétel van például, hogy csökkenthetik a hitelbiztosítéki értéket, ami azt jelenti, hogy a forgalmi értéknél, tehát amennyiért eladjuk majd az ingatlant, hogy megvásároljuk, annál akár kevesebb értéket számít be a bank, ez azt jelenti, hogy kevesebb hitelt is fog ráadni, ezzel mindenképpen számolni kell, amikor ilyen típusú ingatlant nézünk, hogy biztosan legyen kellő mennyiségű erő ahhoz, hogy ezt az ingatlant meg lehessen vásárolni.
Csak ebben lesz majd különbség, hogy egy picit nagyobb önerőt kell felmutatniuk a vásárlóknak?
Ez egy típus különbség lehet, igen, de egyébként előfordulhat, hogy egyes bankok az energetikai besorolás alapján más feltételeket is megszabnak, viszont ez gyakran csak a hitelbírálat során derül ki. Ezért egyébként érdemes lehet akár előzetes hitelbírálatot kérni az adott banktól, ahonnan szeretnénk a hitelt felvenni, mert olyankor az ingatlant is megnézi a bank, és akkor kiderül az adós számára, hogy még milyen egyéb feltételeket kell teljesíteni az adott ingatlannal.
Korponai Leventét, a Money.hu vezetőjét hallották. Jövő nyártól Magyarországon is életbe lép az uniós fizetési átláthatósági irányelv. A szabályozás több más mellett kötelezővé teszi a bérsávok előzetes ismertetését a munkavállalóknak, és jelentési kötelezettséget ír elő a cégeknek emellett a nemek közötti bérkülönbségekről is. A szabályozás a 100 fő feletti vállalatokra kötelező érvényű. A várható változásokról kérdeztem Barta Anikó HR szakértőt.
A szabályozás céljaként az Európai Unió elsősorban a nemek közötti bérkülönbségeket, vagy éppen akár szakadékokat, illetve a bérdiszkriminációt hivatott csökkenteni, ezen túl pedig a bérek átláthatóságát növelni. 2023-ban került elfogadásra ez az irányelv, amihez ugye minden uniós tagállamnak 3 év állt rendelkezésére, hogy hozzáigazítsák a saját szabályozásukat, és ez jár le most 2026. június elején. Amit pedig konkrétan tartalmaz az irányelv, hogy egyrészt információkat kell megosztani legkésőbb az állásinterjúra érkezés előtt a jelentkezőkkel, a cégeknek, és amennyiben a vállalaton belül a nemek közötti bérkülönbség mértéke meghaladja az 5%-ot, akkor arra vonatkozóan intézkedéseket kell tenniük, hogy hogyan fogják ezt feloldani. Az irányelv rendelkezik arról is, hogy hogyan kell kártérítést alkalmazni bérdiszkrimináció elszenvedői felé, illetve, hogyha a szabályokat megsérti egy munkáltató, akkor ezekről a szankciókról is rendelkezik az irányelv, de természetesen erről akkor fogunk bővebbet és részletesen tudni, hogyha a hazai szabályozás is nyilvánosságra kerül. És még az fontos, hogy az információadási kötelezettség a 100 fő feletti cégeket fogja érinteni. A 100 fő feletti cégek ők választhatnak, tehát náluk nem kötelező, viszont meglátásom szerint az versenyhátrányt fog jelenteni a munkaerőpiacon, hogyha nem teszik ezt meg a kisebb cégek.
Hogyan lehet ennek az irányelvnek megfelelni a gyakorlatban úgy, hogy betartják az adatvédelemre vonatkozó szabályokat is? Nem nagyon szeretné egyik munkavállaló sem, hogyha nagyobb nyilvánosságot kapna, hogy ő mennyi bért visz haza.
Ez konkrétan nem azt jelenti, hogy az egyes személyeknek, az egyes munkavállalóknak a konkrét bére kerül nyilvánosságra, hanem azt jelenti, és ez egyben azt is tartalmazza, hogy mi az, amit a cégeknek érdemes már most elkezdeni, hogyha valakinél nincsen jól követhető transzparens bérstruktúra, ami a munkakörök besorolásán és az ehhez kapcsolódó bérsávok meghatározásán alapul, akkor ott érdemes már, hogy meglévő anomáliákat elkezdeni kezelni, akciótervet kidolgozni erre. Tehát ez nem azt jelenti, hogy XY-nak konkrétan közlésre kerülne a bére, viszont azt tudni kell a munkavállalóknak, hogy mi az, amire tudnak számítani.
Tehát akkor ez az irányelv elsősorban arra fókuszál, hogy a nemek közötti bérkülönbséget felszámolja, vagy pedig alapvetően az is a célja, hogy átláthatóvá tegye, hogy azon a munkahelyen, az egyes munkakörökben mekkora keresetet visznek haza átlagosan az alkalmazottak.
Mind a két említett célt szolgálja, tehát akár a bármilyen alapon történő bérdiszkriminációt. Itt a fókuszban ugye a nemek között itt helyezték, mert az elég látványos és jól kimutatható, de akár bármilyen más diszkrimináció esetén is ez ugye elővehető. szabályozás, a másik pedig az átláthatóság, ami ugye szorosan összefügg azzal, hogy milyen elvárások vannak egy munkakörben, és amennyiben annak megfelel a dolgozó, illetve hogyha kár plusz teljesít, akkor mondjuk milyen perspektíva, milyen karrier lehetőségek, milyen tovább lépési lehetőségek vannak, akár pozícióban, akár javadalmazásban.
Mi történik akkor, hogyha egy munkavállaló nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek?
Hogyha a munkáltató nem tesz, mert ugye a munkáltatói kötelezettség lesz ez, hogy transzparensek legyenek a bérek, akkor ugye egyelőre annyit tudok mondani, amit az elején is, hogy egyrészt az irányelv az rendelkezik arról, hogy milyen kártérítés, milyen szabályszegés esetén is szankcióbírság az, ami várhat egy munkáltatóra, de nyilván ennek a konkrétumai, hogyha a magyar jogalkotás beemeli ezt a saját rendszerébe, akkor lesz majd tudható.
De mondjuk ez felmerülhet abban az esetben is, mondjuk egy ilyen kártérítési igény, hogyha ezt az irányelvet alkalmazza egy munkáltató, és megállapítható az, hogy a nemek között jelentős fizetésbeli különbség volt, akkor mondjuk visszamenőleg kártérítést kérhet egy-egy női alkalmazott, amiatt, hogy kevesebbet keresett, mint egy hasonló munkakört betöltő férfi kollégája?
Hát nyilván ez csak a jogszabály életbe lépése utántól lehet érvényes, mert én ugye nem jogász vagyok, hanem HR szakember, de az én értelmezésem szerint. Itt a munkáltatói lesz a bizonyítási kötelezettség, hogy ő megtette azokat az intézkedéseket, amik arra irányultak, hogy ezt a diszkriminációt, ezt a különbséget felszámolja.
Barta Anikó HR szakértőt hallották.